teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezúttal Szabó Péter Pítet köszöntjük nagy szeretettel a teljes terjedelemben. Mielőtt itt elkezdenénk beszélgetni, egy kérdés, mert múlt héten már Doma visszahozta a szokásos kis kvíz kérdésünket. Ne nézegesd a papíromat, mert itt van rajta a megfejtés.
Doma, várhattál volna még egy hetet, tehát kibírtam volna. Kettőt.
Az a kérdés, hogy a 8 forduló alatt 10 gólt szerzett Zlatan Ibrahimovic a Milánban. Volt-e olyan játékos, és hogyha volt, akkor ki volt az, aki ennyi vagy ennél több gólt szerzett a Milán színeiben?
Remélem nem volt, és ez lesz a válasz.
Van tippetek?
Szerintem nem volt, de ha volt, akkor szerintem az Zlatan Ibrahimovic volt még korábban.
Na majd erre visszatérünk, de még mielőtt elkezdenénk részletesebben beszélni a témákról, ezúton is nagyon szépen köszönjük a menkév.hu-nak a támogatást. Ugye ismét Király László cége szponzorálja a teljes terjedelmet. Ha a helyzet a következő, hogyha valaki esetleg nem emlékszik arra, hogy mit kellett csinálni. Ugye a menkév azzal foglalkozik, hogy férfi barlangokat alakít ki egészen a tervezéstől a megvalósításig, és ugye ha valaki ilyesmiben gondolkodik, akkor érdemes a teljes terjedelemre hivatkozva egy e-mailt írni a menkév.hu-nak, és kedvezményt is kap, és annak Király László, a cég tulajdonos, és mi is örülünk.
Én mindig meg akartam kérdezni, hogy ilyen autentikus férfi szagokat is adnak hozzá, mert hogy a menké, vagy azt már be kell lakni, mert lehet, hogy valakinek úgy egyből otthonosabb.
Hát van ilyen illatosító egyébként a kocsiból, hogy férfias illat, az nem tudom pontosan mit jelent, hogy ilyen izzadság szagot.
Sok dimenziós a történet, úgyhogy mindent, szagokat is, hangokat is lehet intézni.
Na, persze, jó, nincs olyan, akartam tudni.
Nincs olyan, amit ne lehetne megoldani, úgyhogy keressétek a menkép.hu.
Teszem azt, hogyha egy City-s koncepciót összeraksz, akkor ott teljes csöndbe lehet.
Igen, City-s, remélem egyébként, hogy a képen nem látszik, ez a tatanemessel.
Látszik, úgy komponáltam a képet, csak azért, mert tudom, ismerem a klub szimpátiádat, és tudom, hogy mennyire szereted José Mourinho-t, illetve a Tottenham Hotspur-t, ugye egyáltalán. De akkor, hogyha már erről volt szó, akkor kezdjünk is ezzel. Nem tudom, hogy gondolkodtál-e azon, Pete, hogy úgy kell beszélgetnünk itt 9 forduló után a Premier League-ben, még hogyha nem is zárult le teljesen a 9. forduló, hogy jelen pillanatban előrébb jár José Mourinho, mint Pep Guardiola.
Hát sőt, ugye a City nincs a tabellának az első felében.
De nem csak azt, hanem építkezésben is úgy néz ki, mintha ez egy kicsit készebb lenne ez a csapat, mint a Manchester City.
Tehát ez érdekes, hogy a Manchester City-nél most építkezés van, vagy leépítkezés van, mert hogy a City-nél most pont ott tartunk, hogy kvázi egy generációváltást kellene levezényelni Guardiolának, ami azért érdekes, mert ő ilyet még nem csinált. Tehát ugye a fontos játékosok közül jó, Zané már nem nagyon játszott a sérülése miatt az előző szezonban, egyébként meg is érződött néhol a Citynek a játékán, de hát nincsen David Silva, aki azért például, ha másban nem is, nyilván másban is, de abban fontos volt, hogy például hogyan tudta a City tartani a labdát a támadó harmadban, és ez most gyakran meglátszik, hogy nem tudják ezt ugyanolyan szinten hozni. És ezt Guardiolának valahogy át kell vészelnie, és nekem eddig előre nem úgy tűnik, hogy mondjuk akár játékos minőségben is ugyanott tartana a City, mint mondjuk akár 2-3 évvel ezelőtt. Nyilván jó játékos Phil Foden is, meg nagyon tehetséges Ferran Torres, de azért még egyikük sem David Silva meg Leroy Sané.
Nagyon érdekes, hogy ebből az irányból fogtad meg, mert én is pont ezt tartottam fontosnak kiemelni, hogy újjáépítési munkálatokat még sosem láthattunk Guardiolától. Annak idején a Barcelonát fölépítette, de azt ott sem, és aztán később a Bayern Münchennél sem várta meg, hogy ezt a csapatot újjá kelljen építeni. És azért megkockáztatom, hogy azzal, hogy 2023-ig hosszabbított szerződést, az, hogy Aguero-t pótolni kell előbb-utóbb, az teljesen magától értetődő, de itt a csapat többi kulcsjátékosára nézve sem egészen biztos az, hogy mondjuk még De Bruyne-re mondjuk 3 év múlva is lehet építeni.
Építeni szerintem lehet De Bruyne-re, azért nem annyira öreg, itt tényleg az, hogy a keretet körülötte hogyan menedzserik. Igen, az Aguero kérdés, ez tényleg érdekes, hogy a City azért nagyon kevés gólt rúgott eddig a szezonban, és nyilván a számok azt mutatják, hogy eleve kevesebb helyzetet is dolgoznak ki, mint bármikor az elmúlt 2-3 évben, gyakorlatilag mérkőzésenként egy gólértékű helyzettel kevesebbet tudnak kialakítani. De mondjuk korábban ott volt az Aguero, aki akár a legkisebb helyzetekből is képes volt gólt szerezni, de most sokáig nem játszottak, még csak csatárral sem. Gabriel Jesus meg nem feltétlenül ebben jó, tehát szerintem Gabriel Jesus mindenben jó, amit Guardiola kér egy csatától, csak pont a góllövés részében nem annyira. Igen.
De pont ezért furcsa, hogy ennyire magától értetődőnek tűnt ez a szerződés hosszabbítás, mert ugye eddig arról beszéltünk leginkább, hogy bár BL cím nincsen, vannak bajnoki címek, de hogy Guardiola alatt folyamatos a fejlődési görbéje a Manchester Citynek, és most először érzem úgy, hogy ez a fejlődési görbe, ez megtört, vagy inkább lefele is fordult egy pillanatra. És nem látom, hogy ezek után legalábbis Guardiola eddigi pályafutásából kiindulva, vagy leszűrve a tanulságot, hogy ezek után ismét fölfelé tudna menni az a görbe.
Hát nem vártuk meg soha azt, hogy a lefelé szálló görbe után mihez kezd Guardiola, mert mindig az volt a vége, hogy akkor onnan dobbantott attól az aktuális csapattól. Ugye 4 év után a Barcelonát, a 3 után a Bayerntől.
Szerintem érdekes, hogy miért hosszabbított vele a City, ők nagyon akarták, hogy maradjon, nyilván mindenki akarna, hogy Guardiola maradjon, és hogyha azt nézem, hogy találtak-e volna a piacon olyan edzőt, aki jobb, vagy egyértelműen jobb, mint Guardiola, akkor én azt mondom, hogy nem. De hogyha meg úgy nézem, hogy lehet ennek a Citynek meg nem jobbra, hanem lehet, hogy majd valami újra lesz szüksége, és amit ti is mondtatok, hogy Guardiola ilyet még nem csinált, és nekem ebben a szezonban kicsit az az érzésem a City meccseit nézni, hogy én ezt már láttam. Sokszor láttam, gyakorlatilag már nem tudott még nekem sem újat mutatni Guardiola, ami őt szerintem különlegessé tette, és hogyha nekem nem bír újat mutatni, akkor olyan a játékosoknak, meg az ellenfeleknek mennyire tud újat mutatni, mert én egyre inkább azt láttam, hogy már egy akár egy David Moyes féle West Ham is megtalálja most a City elleni ellen. Szóval mondom, ez lehet, hogy változni fog, hogyha majd egészséges lesz Aguero, és nyilván lesz olyan center, aki leköti a védőknek, belövi ezeket a helyzeteket.
Jó, de várjál, Pete, mondod ezt, hogyha egészséges lesz Aguero, azért ne felejtjük el azt az időszakot, amikor Guardiola elkezdett dolgozni a Manchester Citynél, akkor egy jó darabig Gabriel Jesus volt az első számú csatára. És akkor nem produkáltak ennyire siralmas számokat támadásban, és még nem volt De Bruyne-je, még nem volt voltak olyan szintű, vagy hát inkább azt mondom, hogy olyan szinten futballozó játékosai, mint amilyenek most vannak. Tehát valahol, tehát értem én, Aguero nagyon-nagyon fontos, a gólszerző személye nagyon-nagyon fontos, hogy legyen olyan, aki be tudja fejezni higgadtan ezeket a helyzeteket, de szerintem túlzás mindent arra visszavezetni, hogy a gólok száma azért alacsony, mert hogy Aguero, vagy nincsen vége a csapatnak.
De én is azt mondom, hogy csak ezért, mert egyértelmű, hogy eleve kevesebb helyzetet is dolgoznak, és akkor most belemeltünk szerintem ilyen akár szerkezeti kérdésekbe, hogy mitől volt jó az a Manchester City, amilyen 100 ponttal, meg ilyen 100 lőtt gólokkal nyerte meg a bajnokságot, hogy nagyon jól kibalanszolt volt a keret, meg a kezdő 11, hogy emlékszünk, hogy akkor úgy állt fel a City, hogy 4-3-3, ugye ez volt az alapfelállás, ami aztán volt 2-3-5, 3-2-5, amikor Walker például hogy helyezkedett, vagy Zinchenko játszott-e hamis szélső hátvédet, de ott ugye két szélső volt a Citynek, akik a Zané és Sterling, akik általában izolálva kaphatták meg a széleken a labdát, és onnan törhettek beadás szituációba, a másik szélső pedig érkezett. Már most például Zané sérülése miatt, és azzal, hogy már ez megérkezett, Sterling pedig például átment a másik oldal, de mondhatnám ugyan Ferran Torrest is, aki szintén jobblábasként játszott most például a bal oldalon a City ellen, szerintem nincsen szélesség ennek a csapatnak. Mindkét szélső befelé játszik, igazából Walker továbbra sem ad szélességet, tehát például a Tottenham is ugyanazt a 3-2-5-öt játszották, amit az említett időszakban, csak nem volt, aki tartsa a szélességet, és emiatt szerintem például sokkal kiszámíthatóbb volt a Citynek a játéka például ezen a meccsen is. Más kérdés, hogy nyilván azért Mourinhónak is kellett egy olyan működő taktikát kidolgozni erre a meccsre, ami aztán hiába engedett mondjuk 20 plusz lövést a Citynek, és akkor mondhatjuk azt, hogy jól védekezik egy olyan csapat, amelyik 20 plusz lövést enged az ellenfélnek, és akár mondjuk a várható gólok számában is mondjuk 2 körül engedi, vagy 2 fölé engedi, és én azt mondom, hogy igen, mert hogyha megnézzük a Citynek az egész meccsen, nem volt kvázi nagy helyzete. Tehát ilyen sok kis kísérletből összehoztak jó számokat, a Tottenhamnek meg volt 2 jó helyzete, azokat meg belőtték. De ha megnézzük, az mindkettő jobb helyzet volt, mint amit a City egész meccsen kidolgozott.
Hadd szúrjak itt közbe egy olyat, hogy David Silva idén is, vagy még mindig zseniális a Real Sociedadban. Hogyha ő itt lett volna ezen a meccsen, vagy hogyha ő itt lenne még ebben a szezonban, akkor több lenne ez a City, vagy előrébb lenne most a City?
Több lenne, szerintem.
Igen, Silvánál ugye nem az volt a kérdés soha, hogy a labdával ő mit tud nyújtani, hanem ugye a labda elleni játékában volt, hogy már elég erősen a számok is kimutatták, hogy minket támadásban estek vissza folyamatosan a számai, kevesebb szél tudott nyomást helyezni mondjuk az ellenfél, és Citynek most már egy ideje az is problémája, hogy azért hiába támadnak le olykor, nagyon könnyen át tudják hozni rajtuk a labdát, és szerintem a Tottenhamnek, hogyha jól emlékszem, 2-3 olyan labda kihozatal is volt a meccsen, például volt az a Harry Kane lássuk, valami ilyen tanári labda kihozatal volt, hogy kis dolgon múlott, hogy nem lett abból végül érvényes gól, de de a City szerintem nagyon sok mindenben visszaesett, és tényleg az, hogy vagy elemeiről újra kell építeni ezt a csapatot, de hogy ugyanezt el lehet-e adni még egyszer, amit már Guardiolától egyszer láttunk, az nem biztos, hogy sikeres lehet.
Ugye itt nagyon igazságtalanok lennénk, hogyha kizárólag a City irányából vizsgálnánk ezt a mérkőzést, már csak azért is, mert nem először fordult elő a Spurs-el ebben a szezonban, hogy a remekül felépített taktikájának köszönhetően aratott nagyon komoly sikert. Tehát ugye a két manchesteri csapat elleni győzelmet azt nem kell magyarázni, de nekem az az érzésem, hogy Mourinho abban tudott igazán nagyot lépni, mert azért a rangadókra ő korábban is eléggé jó és részletgazdag tervei jelentkezett, de akkor, amikor azt látjuk, hogy a West Brom vagy a Brighton ellen is működő taktikát tud előhúzni a cilinderből a Tottenham, akkor ott mindenképpen meg kell dicsérni Mourinho-t, és először szerintem dicsérjük Mourinho-t, és utána térhetünk ki arra, hogy az egyes csapatelemek miért és mennyire jól működnek a Spurs-nél.
Mondjuk az a Burnley meg West Brom meccs azért elég szenvedős volt, és én ilyenkor mindig egy nevet mondok, hogy Harry Kane, és az, hogy az ő kvázi új szerepkörét megtalálta Mourinho, meg sikerült úgy alakítani akár a csapatnak a keretét, meg a kezdőt, hogy Kane ebben a pozícióban játszhat, visszalépegetve a középpályára, olykor nagyon mélyre, és Son beindulásaival ez nagyon jól működik. Ugye itt ezen a mérkőzésen az első gól az egyrészt egy óriási City védelmi hiba volt, ugye Laporte és Diaz gyakorlatilag ketten mentek ki Harry Kane-re, hogy Laportnak nem kellett volna, csak hát nem mérte fel jól a helyzetet, tehát őt is kimozgatta Kane a helyéről, és odaindult be Son.
Mondjuk azért az Ndombele labda, meg az a Son labda levegye is szükséges volt.
Ndombele egyébként ebben zseniális, tehát hogyha van olyan játékos, aki a nyomás alól ki tudja hozni a labdát, az Ndombele, és ez is kellett a Spurs-nek, mert nekik ezzel azért az előző idényben is voltak gondjaik, így hogy Ndombele nem nagyon játszott, és Mourinho-nak Kane pozíciójának a megtalálása mellett szerintem ez volt a legfontosabb, egy ilyen játékos, ugye Ndombele, akivel nem volt jó kapcsolata, vissza tudott építeni a kezdőbe.
Hát Ndombele jó játékában, meg szerintem Kane szerepében is egyetlen olyan játékos van, akit még külön ki kell emelnünk szerintem, az pedig Højbjerg, akinek a középpályára való integrálásával, ugye maga Ndombele nyilatkozta azt, hogy mennyit segít neki Højbjerg abban, hogy hova helyezkedjen, merre lépjen, mit csináljon, de hát ami számomra az egyik legdöbbenetesebb dolog volt, és ugye erről maga Mourinho beszélt, hogy Højbjerg ugye eleve 23 évesen csapatkapitány volt a Southamptonban, hihetetlen vezére tud lenni, vagy vezére tudott lenni annak a csapatnak, és itt is szinte azonnal azzá vált, és aki mondjuk meri venni a bátorságot, hogy Kane-t utasítgassa a pályán, hogy hova lépjen, hova mozogjon, az azért már egy elég beszédes, meg egy elég sokat mutató dolog, és Højbjerg ez az ember, és én azt mondom, hogy ha egy embert kell kiemelni, hogy kinek van a legnagyobb szerepe abban, hogy ilyen sokat tudott fejlődni minden játékos szintjén a Tottenham, akkor őt emelném ki.
Pedig szkeptikusak voltunk vele a szezon elején, én azt hiszem, hogy nem volt az egyértelmű, még az sem volt egyértelmű, hogy kezdő lesz-e, de ez is szerintem Mourinho tudatosságát dicséri, hogy idehozta, és szerintem az első pillanattól nem volt kérdés az, hogy ő kezdő lesz, és hogy ő tudta, hogy hozzáfogadni a játékhoz, ahhoz a játékhoz, amit ő elképzel erre a szezonra.
Ugye nem itt, de én például azt mondtam, hogy pont egy ilyen játékosra van szükség a Spursnek. Nagyjából szerintem azóta, hogy Wanyamát azért eléggé tönkretették a sérülések, és ugye azóta távozott is, tehát egy ilyen labdaszerző játékosra nagyon nagy szüksége volt a Spursnek.
Hát talán Højbjerg több is, mint Wanyama.
Igen, abszolút játékintelligenciában szerintem felülmúlja, abszolút vezéregyéniség, tehát ő személyiségben is tényleg egy Mourinho kompatibilis játékos, de Højbjerg mellett.
Ilyenek ezt akkor összeveszni egy év után.
Úgy lehet, simán lehet, hogy ez meg fog történni. De ugye Højbjerg mellett ne hallgassuk kell, hogy szerintem például ezen a meccsen ugye Sissokónak a szerepe is óriási volt. Ugye, hogyha valaki nézte a mérkőzést, nagyjából az történt, hogy a Citynek ebben a 3-2-5-ben a 2-8-as ugye folyamatosan mozog be a félterületekbe, és ugye a Citynek, a Spursnek a két védekező középpel, és pedig nagyon mélyre követte őket, gyakran ilyen 5 védős volt a felállása miatt, vagy akár 6, hogyha mit ketten egyszerre mozogtak be. Tehát Sissokó és Højbjerg elképesztő melót végeztek ezzel a meccsen, úgyhogy szerintem mindkettőt érdemes kiemelni.
Igen, bocsánat, még így kiemelni mindenképpen érdemes, amivel a szezon előtt is gondunk volt talán, hogy Højbjergnek elég lesz a passzjátéka ebbe a Tottenhambe, és pont azért szerintem Pete is mondta ezeket a meccseket, a Burnley meg West Bromwich, hogy ott azért nem mindig őt emeljük ki elsősorban,
hát, vagy elsőkörben. Nem egy irányító készségű játékos, de hát azért ne felejtsük, hogy amikor a Bayern Münchenben játszott, akkor még Guardiola nevelgette úgy, mint az új Busquets, aztán ugye személyes problémái voltak, az édesapja meghalt, aztán kicsit újra kellett építeni a pályafutását, de most nagyon úgy tűnik, hogy megtalálta a helyét.
Hát Guardiola Hasenhüttl-es Mourinho is tud mit kezdeni hőgyére.
Senki nem kívánhatna ennél jobb edzős volt egy pályafutásra.
Igen, és hát látszik is egyébként ez a fejlődési. Egy dologról még azért szerintem érdemes beszélni a Tatanem kapcsán, ez pedig az, hogy Chelsea elleni rangadója következik majd a csapatnak a következő héten. Úgy, hogy a Chelsea a két korai meccset játsza a Bajnokok Ligájában, Mourinho csapata pedig, ha jól emlékszem, akkor a későit a Ludogorec ellen csütörtökön, ami azért már ebben a feszített menetrendben szerintem elég komoly jelentőséggel bírhat.
Igen, és ez egy nagyon érdekes meccs lesz, mert azért most már Lampard is kezdi megtalálni a saját kezdő 11-jét, mintha stabilizálta volna a Chelsea-nek a hátsó sorát, Édouard Mendy kiválóan véd, és ez egy jó erőpróba lesz ennek a Mourinho-féle Spursnek találni jobban, mint ez a Manchester City-elni meccs, mert azért láttunk már ilyet az előző szezonban is, hogy mondjuk megverték a City-t. Nem azt mondom, hogy hasonlóan jól működő játékkal, mert amikor legutóbb megverték a hazai pályán, arra tényleg én is azt mondom, hogy hát az ordas nagymák volt, mert ott nem csak sok lövése volt a City-nek, hanem rengeteg zicsere is, amiket kihagytak, most ez azért másképp nézett ki. Lampard viszont, mióta a Chelsea edzője, hát szépen pofozgatta Mourinho-t, gyakorlatilag lemeccselte mindkét alkalommal, amikor szembenéztek egymásra, úgyhogy tényleg érdekes lesz, hogy hogyan feszülnek majd egymásnak ezúttal.
Ezt akartam kérdezni, Pete, hogy figyelted-e, hogy hány labda érintése volt a 16-oson belül a Tottenhamnek az egész City meccsen?
Nem, világos is fel.
9 összesen.
Hát, nem kell, ugye, mint mondott Mourinho, hogy a 80%-os labdavédő haza is vihette volna a labdát, akár a City, hogy
viszi a 3 pontot.
Ő a 3 pontot szerette volna megszerezni. Érdekes egyébként, ugye ez akár itt összességében egy érdekes felvetés lehet itt a Bajnokok Ligája és az Európa Liga között, hogy miután a Premier League különösebben nem veszi figyelembe azt, hogy ki mikor játszik a nemzetközi kupákban. Ez mennyit torzíthat majd esetleg az eredményeken, mert hosszú távon ennek nyilván kijöhet a hatása. Egy csütörtök esti meccs után szerintem borzasztóan nehéz felkészülni.
Hát ez egészen biztos. A Barca meccs kapcsán jegyezte meg Koeman azt, hogy még az is számít, hogy ők este 9-kor játszanak szombaton, azért panaszkodott, hogy miért este 9-kor, és miért nem tudták azt a rangadót mondjuk délutánra tenni. Csak egy kicsit az az érzésem, hogy beszélnek az edzők, Klopp is most már 16-szorra mondja, hogy 5 csere, jó lenne, hogyha 5 csere lenne, de nem történik semmi változás, vagy hogyha történhetne, akkor pedig nagyon lassan, talán majd januártól, vagy a tavaszi szezonra, vagy lesz egyáltalán bármi, inkább kibekkelik ezt az egészet, és kihúzzák így a szezont.
Ez nyilván azoknak a csapatoknak az érdek, akik Európában játszanak, és nekik eleve bőkeretük van.
Klopp már azt mondta, hogy 15-5 az arány Angliában az esetek között.
Igaz, mert ugye 11-en fejtették ki eddig az edzők közül, hogy akarják. Ketten mondták azt, hogy nagyjából tartózkodnak, hogy Ancelotti mondta azt, meg azt hiszem Hodzon, hogy nekik nem lenne bajuk azzal, hogyha őcsere lenne, és 5-en kimondottan ellene vannak. És
na hát pont azok, akiknek a legkisebb keretük van. Sean Dyche, Dean Smith. Igen.
Tehát, hogy egyébként nincsen meg a kétharmados támogatás még a menedzserek részéről sem ebbe az ötcserés irányba, de hát minden esetre ez egy érdekes helyzet. Hogyha már itt a Liverpool szóba került, meg Jürgen Klopp, akkor beszélhetünk egy kicsit a Liverpoolról is, mégpedig azért, mert mi Pittel együtt néztük a tegnapi Leicester elleni meccset, és én azt mondtam, és szerintem ezzel te is egyetértettél, Pete, hogy a szezon legjobb teljesítményét nyújtotta.
Olyan szempontból nem biztos, hogy a legjobb volt, hogy játszott már látványosabban a Liverpool, de hogy ennyire nem engedtek kvázi semmiféle teret az ellenfélnek.
Ez a Leicester volt, tehát egy jó formában lévő Leicester.
És akkora intenzitással játszottak, tényleg rengeteg sérült el, válogatott szünet után, tényleg egy idő után már én sem tudtam követni, hogy akkor most kicserélt helyet kivel, és akkor most kimozog az üres területbe, és ki vissza, és akkor a Leicesternek ezt mennyire lehetett könnyű megcsinálni, hát semennyire, nyilván meg is látszott az eredményen, ez szerintem a Zsotának a góljánál jött ki a leginkább, hogy a 30 passz előzte meg azt az akciót, és a végén Zsota úgy érkezett a jobb
oldalról. Klopp féle tiki-taka.
Igen, Zsota úgy érkezett a jobb oldalról befelé, hogy gyakorlatilag a védők már azt tudták, hogy hol jár, és ugye azért is tudott végül Robertson beadása után labdához jutni.
Káosz. Teljes káosz.
A kontrollált káosz egyébként, igen. És ez egy abszolút működő koncepció.
Hát a kontrollált káosz szerintem akkor lesz majd teljes kontroll alatt, hogyha Thiago tud játszani, és mondjuk nem sérül meg újra, mert nála azért ugye ez lehet a legfőbb probléma, hogy ki tudja, hogy mennyi meccs van a lábában egy szezonban. Viszont ugye ez egy érdekes időszak lehet a Liverpool, meg itt a Manchester City számára is a Bajnokok Ligáját tekintve, mert két olyan csapatról beszélünk, amelyik lényegében már tovább jutott a csoportjából. Szerintetek benne van az, hogy egy kicsit ott a Bajnokok Ligája meccseken visszábbesz ez a két csapat, és amire ugye nincsen lehetőség nagyon itt ebben az időszakban, hogy edzéseket vezényeljen bármelyik edző, azért azt láthattuk, hogy sokkal több a kísérletezés meccs közben. Szóval felhasználja erre Klopp és Guardiola a Bajnokok Ligája meccseket?
Hát Guardiolának mindenképpen kell. Legalábbis biztos ki kell találni valamit. Kloppnál meg szerintem az lesz fontos, hogy frissen tartsa az embereit. Szerintem ez az Atalanta elleni meccs az még nem várható sok változtatás, mert nincs kivel változtatni, tehát Robertsont lehet rotálni esetleg Tsimikasszal, vagy Williams, aki eddig is játszott a BL-ben, Matip vagy Fabinho helyére, de hát középpályán vannak hárman, csatársorban vannak hárman, jó Origi meg Shaqiri játszhat, és akár ez sem egy ördögtől való ötlet, de ott szerintem még fontosabb, hogy akkor jó ezt a meccset nyerjük meg, és biztosítsuk be a talajbütest, honnantól kezdve meg tényleg lehet rotálgatni.
De talán még szerencséje is Kloppnak, hogy tűzben tudta tartani ezeket a játékosokat. Engem például elképesztően meglep, hogy Curtis Jones mennyire jól játszik már a Liverpoolban.
Hát és szerintem ez volt az egyik legjobb meccse most, ez a tegnapi.
Na de hogyha itt BL meccseket is játszhat, és ő föl tud lépni egy bizonyos szintre a Liverpool középpályásainak a szintjére, akkor az még jól is jöhet Kloppnak a folytatásra nézve, hogy tavasszal is lesz egy olyan cseréje, akit bármikor ilyen szinten vethet be.
Hát pláne úgy, hogy nincs Henderson, egyelőre nem lesz most itt a hátsó sorból Alexander Arnold, ahogyan el is mondta tegnap Klopp a mérkőzésen, és hát Keitával kapcsolatban pedig ez az ő tragédiája, hogy gyakorlatilag hány meccs volt a legtöbb, amit egy húzamban lejátszott? 5? 8?
Hát Keita zseniális játékos egyébként itt a Liverpoolnak a rekrutációs rendszerét mindenképpen érdemes dicsérni, hogy Keitát is megtalálták, nyilván sok pénzt is fizettek érte, meg őt a Lipcsében már lehetett látni, hogy abszolút klasszis matéri, és hogy vele sem nyúltak mellé, csak nyilván azzal nem számoltak, hogy gyakorlatilag alig lesz egészséges, pedig ő aztán tényleg rengeteg extrát tudni nyújtani ennek a csapatnak.
Na hát tényleg kiderül, mert én is azt gondolom, hogy itt most ez a hétközi mérkőzéseknél kiváló terep lesz a Liverpool számára is arra, hogy kísérletezzen. Ugye 27 nap alatt játszik 9 mérkőzést a Liverpool, úgyhogy ez azért azt sejteti, hogy itt bizony rotálni kell a keretet.
Jó, hogy Milner soha nem tud elfáradni.
Meg soha nem sérül.
Így van.
De egyébként ez sem igaz, mert az előző szezonban már meglepően sokszor volt sérült.
Fake news.
Legalábbis ő ezt mondaná valószínűleg, meg hát ő mindenhol játszhat. Hogyha kell, akkor a védelem jobb, kell a bal oldalán.
Játszott ő meg középcsatárt.
Így van, úgyhogy meg, hát, ha más nem, akkor ő egyedül majd föláll a Liverpool meccseken. Volt Spanyolországban is egy nagyon nagy rangadó, az Atletico Barcelona mérkőzés, hogyha itt azt mondtuk a Tottenham és a Manchester City esetén, hogy érdekes, vagy talán különös, hogy mennyivel az egyik előtt jár a másik, akkor itt az Atletico esetében ez talán még inkább igaz, nem?
Hát ugye az előző szezonban mind három spanyol nagy csapat kapcsán arról beszéltünk, hogy átmeneti év. Csak az átmeneti évből
ez elhúzódott egyes helyeken.
Igen, erősen elhúzódott, de az Atlétikónál az átmeneti év után most már tényleg a fölfelé ívelő időszak jön, és ezen a meccsen volt szerintem most végre teljesen egyértelmű az, hogy már mennyire megnőtt Simeone fegyvertára, és mennyire nem arról szól az egész, hogy ők védekeznek, hanem arról szól, hogyha kell, akkor védekeznek és kontráznak, hogyha viszont úgy van, akkor ők tudnak most már labdát tartani, kezdeményezni, és veszélyesen támadni is felállt védelem ellen. Elképesztő volt ezt nézni, hogy mennyire stabil és egyértelmű volt az, hogy itt az Atlético Madrid a jobb csapat.
Hát és úgy nőtt meg a fegyvertár, hogy volt olyan, akit nem is tudott betölteni ebbe a fegyvertárba, ugye Suárez és Torreira személyében, bár ugye Torreira valószínűleg még nem kezdőként lépett volna pályára, de Suárez feltétlenül, és az a Yannick Carrasco volt a kulcsember, és itt most nem csak a gól miatt mondom ezt, akitől szerintem, amikor visszaigazolt Kínából, kevesen várták, hogy ő még húzó embere lesz majd ennek az Atletinek. Inkább ilyen kicsit ilyen perem játékosként, aki majd jó lesz, mert többen vagyunk vele is kategóriába számított, nem?
Abszolút, tényleg ő volt a kulcsember, főleg a taktika szempontjából ezzel a meccsen, és hogyha már erre térünk ki, hát iszonyatosan csúnya volt ez a meccs Barcelona szempontból. Hát Simeone zsebre tette Koeman. Tényleg, gyakorlatilag minden döntése ült Koemannak, meg semmi. Ugye eleve nagyon érdekes volt az Atletico Madridnak a felállása, ez a labda nélkül gyakorlatilag 5-3-2 labdával 3-4-3 per 4-4-2, 4-2, ugye Carrascónak volt az a nagyon érdekes szerep, hogy gyakorlatilag ő ötödik védőt játszott, ami ugye azért volt szükség, mert ugye a Barcelona is akárcsak mondjuk a Manchester City, meg most nagyon sok csapat ebben a divatos, ugye 3-2-5-ös felállásban játszik, és Dembélé adta a szélességet a jobb oldalon, bele kellett jönnie vissza mindig Carrascónak, és egyébként az volt az egyetlen pont, ahol a Barcelonának voltak áttörési lehetőség, hogy Dembélé azért az ő cselezőkészségével, és az, hogy Carrasco jó belga válogatottban játszott, ő már szárnyvédő, de azért nem ebben a legjobb, és ugye Griezmannnak abból volt egy helyzete az első fél időben, hogy Dembélé azért egy az egybe le tudta venni Carrascót, de gyakorlatilag ennyi, mert a Barcelona sehol nem tudott létszámfejét kialakítani. Az 5-3-2 középpályát lezárták, egyedül Dembélé tudott volna valamit kezdeni, nekinek nem volt támogatása. Azt, hogy utána viszont az Atletico Madrid labdával is felül tudta múlni a Barcát, ugye ott labdával viszont már ez a 3-4-3 volt, ugye Correa mögött, mellett a két oldalán szűken játszott João Félix és Marcos Llorente, és ugye Llorentének kapufája előtt az volt az a tipikus jelenet, amikor gyakorlatilag ami a Barcának nem sikerült, hogy az öt támadóval létszámfényt alakítson, aki az utolsó vonalban, az sikerült az Atletico-nak annál a helyzetnél, amikor Jordi Albát mozgatta ki Trippier, és Llorente mozgott be oda a félterületbe a két játékos közé, tehát gyakorlatilag támadójátékban is, és védekezésben is felül tudta múlni Simeone Koeman, akinek meg az volt a válasza a második félidőben, mint az El Clásicón, hogy jó, akkor bedobok minden támadót a pályára, és ki se tudtuk hozni a labdát utána. Na hát...
Hát ez az egyik kulcs, hogy Koeman nagyon nem tudott belenyúlni ebbe a meccsbe, pedig ugye úgy indult azért az egész, szerintem nem feltétlenül ment a három pont. Jó, ez most furcsa hangzik, de nem feltétlenül minden áron akart volna három pontot otthon tartani Simeone, és a taktikája is inkább ezt sugalta, várt a hibára, a hiba az jött az első félidő végén, de ezért is volt az, hogy ez volt a 18. bajnoki meccse Simeonének a Barca ellen, és még soha nem nyert. Ez volt az első alkalom, hogy megtudta a bajnokságban verni a Barcát. Az Atlético Barcák, vagy Barca Atléticók, azok általában arról szóltak az utóbbi években,
hát jó, hogy kivárás. Volt benne bajnoki címet érő döntetlen.
Igen. Volt bajnoki címet érő
döntetlen. BL-ben azért le tudta győzni.
És a BL-ben kétszer is legyőzte, igen. De pont ezt mondom, hogy a BL-ben más a helyzet, amikor egy vagy két meccses párharcban abból kell jól kijönnöd, és más a helyzet a bajnokságban, ahol az egy pont a Barca ellen még többet ér. És most tényleg az volt a helyzet, hogy úgy indultak, hogy védekező felfogásban, nagyon védekező felfogásban az Atlético, és mégis a második fél, ez teljesen másképp.
Ugye, azért volt egy párszor már ilyen, hogy Simeone megcsalta a Barcelona épp aktuális edzőjét, meg ugye a Barcelonát, csak hát akkor mindig jött egy ilyen argentin űrge, ez a Messi gyerek, és valahogy kiosztott egy gól passz, lőtt egy szabadrúgásgolt, vagy kicselezte az egész Atletico védelmet, hát most nem jött Messi, és Messi mostanában nagyon nem jön, ugye egy akciógólja van az egész szezonban, és hogy az egész La Ligában ő lövi alul legjobban az XG-jét, tehát nem tudja kihasználni a helyzeteit, az a játékos.
Ami egészen döbbenetes Messinél, aki egész életében.
Hát, ugye 2008 óta 108 góllal lőtte túl a várható gólét, ezt senki más nem tudja, tehát aki nem mögötte van, az 50-nel van lemaradva ebben a periódusban, elképesztő. És azért tehát ez is látványos, hogy Messi valamiért most nagyon nem klappol, lehet, hogy azért, mert tényleg hanyatlóban van, azért most már ő is 34 éves lesz, vagy a csapat nem működik úgy körülötted, de nyilván a befejezések meg nem azon múlnak, hogy akkor most milyen a csapat körülötted.
Azt akartam mondani, hogy próbáljuk megfejteni azért ennek egy kicsit az okait, mert nyilván nagyon sok irányból lehet közelíteni, akár taktikaiból, hogy ez a szerepkör, amit Koeman játszott vele, mennyire fekszik neki, az, hogy mondjuk mennyire tudja kiaknázni a benne rejlő lehetőséget.
Úgyhogy ugye majdnem annyi labdaérintése van a saját térfelén a kezdőkör környékén, mint az ellenfél támadó harmadában, ami azért Messi esetében nem biztos, hogy a legjobb dolog.
Hát így van, meg ugye van egy olyan vonal is, amit szerintem érdemes kivesézni itt ebben a dologban, hogy mennyire boldog ebben a helyzetben, amiben jelen pillanatban van.
Hát mennyire lehet boldog az ember, hogyha kijelenti, hogy én szeretnék elmenni, és aztán jogi hát úton az tartják
igen. Igen, most csak arról beszél, hogy hát most már mindenért ér van, hogy vagyok a probléma, hogy a Griezmann ügynökének, a volkorábbi ügynökének a nyilatkozata után, úgyhogy ugye most mindenki majd próbálja meggyőzni az elnök választás kapcsán Messit, hogy hosszabbítsa meg a jövő nyáron lejáró szerződését. Nem hiszem, hogy nagyon sikerre járnának. A másik Hát dolog viszont az, hogy
az egész biztos.
Viszont, hogyha ez a szezon így sikerül Messinek, és ez a negatív tendencia folytatódik, akkor melyik lesz az a csapat, amelyik átvállalja mondjuk azt a tetemes mennyiségű fizetést, ami ugye szintén azért gondot jelent jelenleg a Barcelonának, hogy nyilván, hogyha Messi hosszabbít, azt nem fizetés csökkentéssel fogja megtenni, hanem fizetés emeléssel, pláne a jelenlegi szituációban. És hogyha Messi tényleg hanyatlás útjára lépett, mondjuk feltételezzük ezt, mert most egy ilyen tendencia látszódik kirajzolódni, akkor én mondjuk nem látom azt, hogy kinek érné ez meg, még a Manchester Citynek. És a nyáron azt mondtam, hogy ha azt a Messit igazolják le, aki már az előző szezonban is góllövés tekintetében jó visszaesett, de hát elit előkészítő volt, most ugye nem nagyon alakít ki helyzeteket sem, és azért egy évvel később egy még öregebb Messit, még nagyobb fizetésért már nem biztos, hogy megérni, akár nekik is leigazolni.
Szerintem itt egészen biztosan benne van a mentális része, szóval, hogy akkora a visszaesés, és szerepkörben nem változott meg annyit az ő helye a pályán Koeman alatt, hogy ez indokolná ezt az egészet. Sőt, most az Atlético meccsen is a szokásos Jordi Alba elfutás, Messi mágia passz, és egy ilyen akciót ott is láttunk. Ami sokkal inkább aggodalomra adhatok ott, hogy már télen ugye elkezdhet tárgyalni bármelyik csapattal, és hogyha most azért van fejben, vagy mentálisan egy borzalmas állapotban, mert nem engedik el, mert a reptéren megállítja az adóhatóság, mert zargatják őt az újságírók, akkor tavasszal pedig már lehet, hogy arra fog koncentrálni, de akkor hova menjen, miközben január 23-ára tűzték ki az elnök választást, szóval lesz ott egy hetük a téli ablakban, hogy egyrészt Messit megpróbálják meggyőzni, másrészt pedig, hogy hátvédet igazoljanak.
Nem akarom ezt erőltetni, meg lehet, hogy már lerágottson, de kicsit érdemes talán visszatérni arra, akkor olyan nagy hülyeség lett volna a Barcának ezen a nyáron eladni Messit.
Megtartani Suárezt, azért is említem ezt, mert ugye amikor arról beszélünk, hogy mentálisan hogy van, meg mennyire boldog, akkor azért ebben szintén, ezt ugye nem említettétek, de szerintem szintén óriási szerepe van, hogy kivel játszik. Nem tűnik úgy, hogy ők Griezmannnal együtt őriznek ludakat.
Griezmann a legtestileg idegenebb dolog, és ebben a Barcelonában már egy jó ideje. Tehát, hogy ahogy a Liverpoolnál arról beszéltünk, hogy milyen jól igazolnak, meg fedezik fel az embereket, tehát a Barcelonánál ez már egy jó ideje nem elmondható.
De most anélkül egyébként, hogy ezt most pejoratíve hoznám föl, nyilvánvalóan hosszú évek, már most lassan évtizedek óta arról beszélünk, hogy Messi többek között annak köszönhetően is ennyire kiváló, és ezért tudja tartani ezt a szintet, mert olyanokkal játszik együtt, akikkel együtt szeret játszani, és nagyon sok átigazolással kapcsolatban lehet azt hallani, hogy azért érkezett, vagy azért nem érkezett, mert hogy Messi szeret, vagy nem szeret játszani vele. Ugye Dybala például ennek az egyik állandóan emlegetett eleme, hogy hiába volt szándék akár mindkét fél részéről, hogy esetleg oda menjen, Messi annyira nem csípi őt.
Persze, de Suárezzel kapcsolatban volt a leglátványosabb, de említhetnénk akár Arturo Vidalt is, akivel tényleg kifejezetten jóban voltak, és tavaly ez a páros mentette meg csomószor a Barcelonát. A pályán úgy működtek, hogy Vidal tényleg egy klasszis csatárnak tűnt kb. Mellette. A beindulásoknál annyira ki tudta őt szolgálni Messi. Idén tényleg nem látjuk, hogy ki az, akivel ennyire jóban lenne.
Hát Ansu Fatival azért elég jól mozogtak együtt, de hát most ő se lesz egy darabig.
Igen, bocsánat, itt félbeszakítottam ezt, hogy mennyire lett volna okos dolog esetleg eladni őt.
Nem, hát ez azért érdekes, mert előbb-utóbb Messit amúgy is pótolni kell. Jelenleg vannak ezek a pénzügyi gondjai a Barcelonának, és mondjuk egy elég jelentős tehertől megszabadulhattak volna, és mondjuk azt akár a keretnek a megerősítésére is el lehetett volna költeni, akár fiatalabb játékosokkal, és nyilván itt akkor be kell vállalni azt, hogy jó, akkor elkezdünk építkezni, és akkor lehet, hogy ebben a szezonban most nem épp a BL megnyerése lesz a cél. Így sem az, de nem reális, hogy a Barca megnyeri a BL-t, pláne itt a játékukat, meg Messi játékát elnéző önmagához képest, csak hát akkor még nyilván hát Bartomeu volt az elnök, aki meg tényleg az lett volna az utolsó, hogy na, akkor ő az az elnök, aki eladta Messit a Barcelonától. Pedig, hogyha logikusan nézzük, akkor ez egy jó lépés lehetett volna hosszú távon nézve, rövid távon nyilván háborogtak volna a szurkolók, meg most is mentek már Bartomeu háza elé, meg tüntettek, de hogyha szimplán logikai alapon nézem, akkor ezzel jól járhatott volna a Barcelona. Most viszont ott tartanak, hogy akkor ingyen megy Messi, tehát nyilván nem fizettek volna a kivásárlási árat érte ezen a nyáron sem, de valamennyi bevétel jött volna, megszabadultak volna a fizetésétől, és akkor akár olyan játékosokkal feltöltették volna a keretet, akik nem idén, lehet, hogy nem is a következő idényben, de 3-4 év múlva meg akár BL-ért is lehet menni.
És milyen egyszerű, ezt egy pillanatig nem gondoltad Bartomeu, mert a büszkeség
én az... Én akkor indulok az elnök választáson, hol kell jelentkezni?
Nem tudom, biztos online is be lehet adni a jelentkezést erre. Pár támogatott azért a szociók közül, nem baj, hogyha gyűjtesz.
Megejtek pár hideg hívást.
Teljes terjedelmet. Hogy hallják, hogy milyen logikus és tiszta elképzeléseid vannak itt a jövőről. Mielőtt tovább szánkáznánk a Villarreal és a Real Madrid meccsére...
Azt nyugodtan ki, hogy...
Azért azt mindenképpen még vizsgáljuk meg, hogy az Atletico egyértelműen első számú bajnok esélyes jelen pillanatban Spanyolországban?
Igen. A Sociedad is jól néz ki, nagyon, de hát náluk azért az előző idényben is volt egy elég erős tavaszi összeomlás, egy szintén nagyon jó ősz után, de az Atletico Madrid meg egyben van nagyon, tehát sokkal jobban egyben van, mint akár a Barca, akár a Real Madrid, keretminőségben meg rajtuk kívül mindenkit előznek a ligában.
9 meccsen 2 gólt kaptak, már megint.
Hát
megint
unalmas már, mindig kevés gólt kapnak.
Hát és ami nem is igaz egyébként, mert a bajnokok ligájában meg sokat.
Hát ott belefér csoportkörben.
Az volt az egyetlen vereségük eddig a szezonban, de ezt szerintem már mondtam itt a teljes terjedelemben, aki szeretne látványos focit nézni, az Atlétikot is nézheti, de a Real Sociedadot nézze mindenképpen.
Az Atlétikót is nézheti, csak csalódni fog.
Egyébként most azt kell, hogy mondjam, láttam a Real Madridnak a Villarreal elleni meccsét, az első fél idő az egészen jól mutatott.
Igen, mondjuk Real Madrid meccset se nézzen, aki szép focit akar látni, mert ott is csalódni fog. Villarrealt most inkább nézze, mert jó.
Nekem ott az első félidőben például csalódást okozott a Villarreal.
Pit, te erről tudnál mesélni, hogy a félidőben indul be a játék egy bizonyos edzőnél, ez hogy működik?
Igen, nem, most nem volt kettős vagy hármas csere a félidőben. Nem, egyébként nekem egyébként tetszik az, amit Emery csinál a Villarrealnál, meg tényleg most...
Csak csinálja a Villarrealnál.
Csak csinálja a Villarrealnál, és ő a helyén van. Tehát nem túl magas neki ez a poszt, meg ott szerintem azért a játékosok hallgatnak rá, és megvan neki a respektje, és nekem különösen tetszik azt, amit például a labdával előadnak, és amit mondjuk az Arsenalnál nem nagyon láttam, hogy tudatos labdakihozatali sémáik vannak. Jó, nyilván ez kell, hogy a Villarrealnak is vannak olyan játékosai, mint Parejo vagy Trigueiros, akik mondjuk ebben szerintem bőven a legmagasabb szintet ütik meg akár Spanyolországban is, és jók a sémáik, jók a helycseréik, itt a Real Madrid ellen és a Modric ellen tudtak nagyon sokszor 2-1-eket kialakítani a pálya közepén. Jó, tetszik, amit csinálnak, a pressingjük, ami néha ül, néha nem, hogy a Barcelona nagyon nem ült az elején, de hát azóta azért játszottak le pár mérkőzést. Ugye az Atleticoval is le tudtak x-elni, az mondjuk egy tipik Emery meccs volt, tehát aki még az Atletico Madrid ellen is beáll védekezni, az szégyelje magát.
De itt is furcsa volt, hogy mintha nem lett volna elég bátor ez a Villarreal, pedig
ez Real Madrid... Ez Emery csapat, tehát a bátorságot azt ne tőlük vár, de egyébként meg játékban rendben vannak, főleg ahhoz képest, amit itt az Arsenal után lehetett Emerytől várni, hogy aztán tényleg elvesztette a fonalat. Nem, most a helyére került. Jó, hát idegenben továbbra se tudnak nyerni, mert egy győzelmük van, meg sok lövés nyelnek be, de hát ez már csak ilyen Emerybel jár együtt.
azért is gondoltam a Real Madridot nagyon jó átkötő elemnek, mert hogy az Inter elleni Bajnokok Ligája mérkőzés következik, ami talán most már nem bír olyan jelentőséggel a Real Madrid számára, mint az előző fordulóban lejátszott mérkőzés, azzal, hogy ott azt megnyerte a Real Madrid lélegzethez jutott, viszont most a várhatóan Lukakuval felálló Inter ellen kell ugyanezt megismételni, és én nem éreztem azt azon a Real Madrid-Inter meccsen, hogy ott egyértelműen a Real Madrid olyan nagyon nagy fölényben lett volna.
Hát a Real Madrid azért általában így nyeregeti már a meccsét egy jó ide, hogy sosem érezzük, hogy nagyon-nagyon fölényben lennének, meg mondom, hogy szerintem rossz nézni a játékokat. Zidane kicsit hasonló helyzetben van egyébként, mint egy másik kopasz edző, akiről beszéltünk Guardiola, hogy ezt a csapatot valahogy újjá kéne építeni, és nem mindig Modricékhoz visszanyúlni, nem feltétlenül csak Casemiro támaszkodni a középpályán, jó, hát ott van Fede Valverde.
Ez még egy
van.
Dolog, de Lucas Vázquez
Marcelót már szerencsére elfelejtettem, mert a lépni se tud szegény Marcelo Fellamendihez képest, meg pláne nem, ő azért egy elég erős upgrade volt azon a poszton, de nekem a Real Madrid tényleg az a bajom, hogy megnéztem már sok meccsüket, és nekem nincs egy olyan egységes játékép, ami kialakult volna róluk, tehát nekem ilyen individumok vannak a pályán, hogy védekezésben van valami szerkezetük, de hát mondjuk pressingelni nem tudnak. Tehát a VRL is úgy ment át rajtuk, mint kés a vajon a legtöbbször.
Csak ha nagyon kell, akkor...
ha nagyon kell, akkor majd jön Ramos, meg be itt befújnak itt néhány 11-es, azt mondja, vagy belőle Ramos, vagy kihagyja.
Illetve vagy jön, vagy nem. Benzema biztos nem lesz. Casemiro tesztjére még most várnak a Real Madridnál, és Ramos sincsen. Szóval gyakorlatilag a gerince tűnt el ennek a csapatnak így hirtelen.
Igen, csak az a levegő, amihez hozzájutott ugye ezzel a győzelemmel a Real Madrid, az nagyon gyorsan elveszhet, hogyha most az Inter le tudja győzni.
Persze.
Hát az Internek vannak ilyen csapataim ebben a szezonban, akik nagyon imádok, mert iszonyatosan jó játszanak, csak iszonyatosan pekhesek. Ezek általában ilyen középcsapatok, ugye a Brighton ilyen a Premier League-ben nekem, és meglepő módon a másik ilyen az Inter. Tehát az elképesztő egyébként, hogy mennyi helyzetet kialakítanak, és ahhoz képest meg vagy nem nyernek, vagy olyan elképesztő szoros meccsen tudnak csak valahogy kicsikarni egy győzelmet. Lásd most a hétvégén akár a Torino ellen, ahol szintén nagyon nyerték gyakorlatilag magukat a második fél időben. Az Inter kicsit ilyen ornehéz csapat lett most erre az idényre, itt a felforgatott védelemmel, de ez egyébként meg nagyon jól működött támadósorral.
Igen, viszont ugye ez, hogy 2-0-ás hátrányból sikerült fordítani és győzni végül a Torino ellen, ez egy igazi csapatépítő győzelem lehet, tehát hogy ugye elképzelhető, hogy pont egy ilyen meccs, meg egy ilyen siker, ami jó visszaigazolás, hogy mégsem rossz, amit csinálunk, jelentheti esetleg a fordulópontot eredményesség szempontjából.
Lukaku meg világklassz is, tehát szerintem ezt már nem lehet tovább szépíteni, egészen elképesztő a csávó egy jó edző kezei alatt, aki tudja használni. Hát azért ez jót tesz egy csapatnak, hogyha egy kompetens ember ül a kispadon.
Igen, és hát Conteról ezt nyugodtan el lehet mondani.
El lehet mondani, de amit mondasz itt a forma, meg hogy milyen lökést ad ez nekik. Az a baj, hogy ebben a rohanásban, ebben, hogy 3 naponta meccset játszanak, ugyanígy visszavetheti a csapatot egy szerencsétlen vereség a Real Madrid ellen. Ráadásul tényleg ők is tudatában vannak annak, hogy milyen helyzetben van a Real Madrid, és hogy mit játszott a hétvégén, és hány hiányzója van, és pont ezért, hogyha úgy jön ki nekik a lépés, vagy teszem azt a hétvégén esetleg annak tudatában, hogy utána is lesz BL, nem játszanak olyan eredményt a ligában, azért ez a momentum, ez elveszett így egyik pillanatra a másikra, ugyanúgy, ahogy megérkezik egy Torino elleni 4-2-vel.
Igen, viszont a forduló rangadóját a szériában nem a Torino és az Inter mérkőzése jelentette, hanem a Napoli és a Milán összecsapása, és akkor elárulom, a zseniális Van Basten volt az, aki még ennél is több góllal tudott kezdeni 1992-ben.
Meg se születtem még, jó olyan.
8 meccsen ő 12 gólt szerzett, viszont hát ugye, hogy Van Basten pályafutását elég erőteljesen meghatározták a sérülések, úgy abban a szezonban 13-nál megállt, tehát még egyet szerzett. Utána egyébként csak az érdekesség kedvéért Giuseppe Signori lett a gólkirály 26 góllal abban a szezonban Olaszországban, és egyébként volt egy másik olyan csatár a Milánban, aki ilyen eredményesen kezdett, az Gunnar Nordahl volt. Ő 1950-ben és 51-ben állította fel azt a fantasztikus gólcsúcsot 34 találattal.
Ja, tényleg.
Amit csak egy nála is nagyobb klasszis tudott megdönteni.
Gonzalo Higuaín, így van. Illetve utána Cristiano Ronaldo, az, aki szintén eljutott.
De másodiknak lenni mindig könnyebb.
Nem igazán.
Meg annyi 11-essel.
No, de hát Zlatan Ibrahimovic. Most azt tudjuk, hogy 10 napra kidőlt, megsérült. Volt már ilyen, hogy Milán nem számíthatott rá. Most azt hiszem, hogy a Lille elleni meccset túlélik, hogy nem lesz ott Ibrahimovic, de mégis mennyire fontos jelen pillanatban. Ennek az egyébként nagyon fiatal Milánnak Ibrahimovic személye.
Igen, egyébként pont ezt akartam mondani, hogy amikor legutóbb Ibrahimovic nem volt a koronavírus fertőzése miatt, akkor azért Rebiccsel középcsatárként szintén nem nézett ki rosszul a Milán, sőt, nyeregették vele is folyamatosan a meccseket. Nekem egy kifejezetten tetszett az elmúlt hetekben Rafael Leónak a játéka.
Most úgy, hogy visszakerül megint Rebics helyére.
És most már kicsi önkritikát gyakorolva jobb vásárt csinált vele a Milán, mint az Arzelai Nikola Pepével. Olcsóbb is volt, meg jobb is, úgyhogy ezt nagyon jól megcsinálták. Meg nekem tetszik a Milánnak a koncepciója, hogy fiatal játékosokat vesznek, okosan vásárolnak, Leo is ebbe a kategóriába tartozik, és hát én ezt 2-3, de lehet 4-5 évvel ezelőtt sem gondoltam volna, hogy azt fogom mondani, hogy irigykedem egy kicsit a Milán szurkolókra, és ez nagyon fáj.
Gezidis volt a kulcsfigura, őt nem szabadott volna elengedni az Arzenálnak. Hát viszont ugye van azért egy pár olyan dolog, ami szerintem érdekessé teszi ezt a Milán menetet, és mondtad ezeket a fiatal játékosokat. Türelmetlenség azt állítani, hogy Tonalitól, Haugétól esetleg korábban várt az ember, akár beilleszkedést, akár csapatra gyakorolt hatást, mert kettő olyan játékosról van szó, akik nagyon a Derrell Durral érkeztek.
Már mennyivel korábban?
Hát, hogy már akár mostanra mondjuk a kezdő közelében legyenek, egyikről sem érzem azt, tehát sem Hauge, sem pedig Tonali esetében, hogy indokolt lenne őt akár a kezdő 11-ben nevezni Piolinak.
Nem, hát jól működik a Milánnak a kezdője, tehát szerintem ez a Kessié Bennacer fedezet itt a védelem előtt, a Serie A szinten is talán a legjobb, formát tekintve egyébként mindenképpen. Oda azért Tonalinak nehéz lesz beférni, pláne úgy, hogy egy olyan Bressából érkezett, ami azért hát merőben más stílusban játszik, ez a hát bozd előre stílusban játszottak az előző szezonban, és általában Sandro Tonali volt az, aki hát előre bozta a labdát. De azt jól csinálta, meg pontosan csinálta, tehát ebben ő tényleg nagyon jó tud lenni, de azért Bennacer meg Kessié jelenleg szerintem még más szint, meg jól működik a kémia az egész Milánban. Hauge is egy nagyon tehetséges, ügyes játékos, ezt láthattuk most a Napoli ellen is, amikor megszerezte az első gólját, de szerintem ezt nem kell sietetni. Szalamakerst is szépen sikerült felépíteni tavasszal, mondom, Rafael Leao is jól játszik a másik oldalon, előre is megvan a Milán, ez a keret most egyben van, jól játszanak, ezeket a fiatalokat meg szépen folyamatosan lehet majd beépíteni, erre meg jó az Európa Liga, tessék itt ez a Lille meccs, az is jó valamire.
Kiegyensúlyozott a csapat, viszont ami szerintem egyáltalán nem volt várható, hogy hosszú évek óta próbálkozott a Milán azzal, hogy valaki olyan játékos tegyen az egyébként rendkívül játékügyes Romagnoli mellé, aki megfelelő biztonságot ad a csapatnak. Hát mondjuk Kjær lett volna
utolsó között,
olyan játékos, ugye ismerve a Palermo-ból, a Rómából a korábbi pályafutását, akire azt mondtam volna, hogy na igen, ő kell. Most ő is megsérült, ugye?
Most éled be a fejlődése végre, de nem, tényleg szerintem stílusban tökéletesen illik Romagnoli mellé, ilyen játékos kellett, egyébként persze minőségben lehetne feljebb adni, de most valahogy pont ő az, aki stabilizálja azt a keretet, meg nekem az egész Milánban azt tetszik, hogy akárhányszor láttam őket játszani, hogy nincs túl bonyolítva a játékok, nincsenek ilyen flick-flackok, meg ez a 3-2-5-2-3, meg ezek a divatos cuccok, meg ez a trendi dolgok, hanem 4-2-3-1, de sok mozgással, sok futással cseregetik a helyüket a játékosok, kiszámíthatatlanok a mozgások, és ott van elő egy ibra, akit meg lehet keresni a labdával, de hogyha ő nincs, akkor sem esnek annyira kétségbe, mint azt lehetett volna gondolni korábban. Az meg, hogy olasz szinten, és kiemelem, hogy olasz szinten, mert az a letámadás, amit intenzitásban a Milán játszik, azért európai szinten nem éppen a legjobb, de Olaszországban meg abszolút működik, és ezt még ibrával is el lehet adni.
Úgyhogy egyébként ami szerintem a legnagyobb kétségeket ébresztetett bárkiben, hogy Ibrahimovic mondjuk alkalmas-e arra, hogy 39 évesen 90 perceket játszon, de nem az az érzése az embernek, hogy a térdén járna az utolsó percekben.
Hát ez... mondjuk most pont egy terheléses sérülés szedett össze, tehát azért látszik, hogy neki is vannak most már határai, még hogyha szerintem ő lesz a legutolsó, aki ezt bármikor is elismerné. Itt a meccs előtti nyilatkozata azt gondolom megvan. Egy Bonérával kapcsolatban nem kell aggódni, itt van Ibra, majd megnyeri a meccset. Nyilván harmadik szemében beszél saját magáról, mert miért ne, és tényleg megnyerte.
Az volt a jó, hogy mindenkinek az arcán már szétkenődött az a kis piros csík, Ibra pedig meg se ízett az egész meccsen, ugyanolyan élesen kivehető volt.
Újra festette egy pár szat közben. Igen, ugye ezt, hogyha valaki esetleg nem tudná, akkor a családon belüli erőszak ellen kampányoltak ezzel az olasz futballisták, most már sokadik éve láthatjuk ezt, szerintem egy nagyon jó kezdeményezés. Egyébként az a kérdés itt most, hogyha még a Milánnál egyetlen egy dolgot meg kell említeni, hogy szerintetek mondjuk ugye 2003-ban kezdett utoljára ennyire eredményesen a Milán, sőt, mióta három pontos rendszert bevezették Olaszországban, ami egyébként azt hiszem talán a topligák közül a legkésőbb történt meg. Azóta a Milán csak egyszer 2003-ban kezdett ennyire jól szezont, akkor bajnoki cím lett a vége. Most itt ebben a kicsit furcsa, felborult, ilyen zavaros időszakban tud annyira a zavarosban halászni a Milán, hogy akár itt ennek egy bajnoki cím legyen az eredménye?
Tavasszal kevésbé lesz zavaros, nem?
Hát itt az Európa Liga is kérdéses.
Én meglepődnék, hogyha a Milán megnyerni a bajnokságot, maradjunk annyiban. Nagyjából annyira lepődnék meg rajta, mint hogyha a Tata nem megnyerni az angol bajnokságot. Mindkét csapat most nagyon jól néz ki. Szerintem azért a határaikon túl teljesítenek, és mindkettőnél meglepő lenne az, hogyha a jelenlegi játék alapján ne indulnának a BL-ben jövőre. És ezért ez a Milánnál már szintén egy komoly előrelépésnek számítana. Azért játék minőségében szerintem az Inter még mindig a legjobb csapat ebben a szezonban Olaszországban, de közben meg jól játszik a Róma, a Juventus kezdi magát összeszedni, és a vereség ellenére ez a Napoli szerintem elképesztő, ugye az összes európai topligát nézve nekik a legjobb a védekezésük, tehát ők engedték a legalacsonyabb minőségű helyzeteket, miközben egyébként meg a legtöbb kaput álló lövésük van. Tehát elképesztően jól összerakta azt a csapatot is Gattuso, úgyhogy izgalmas lesz a széria, mert szerintem most tényleg, hogy nagy a terhelés, sok meccs, gyorsan, és meg izgalmas csapatok vannak, úgyhogy nekem most nagyon kedves a szívemnek ez a széria szezon.
Rossz tévé.
Ezt örömmel hallom, mert egyébként én is hasonlóan gondolom, meg a Napoliról még azért gondoltam, hogy egy rövid kitérőt érdemes tenni. Éppen eleget dicsértük már Gattuzót az előző szezonban, meg szerintem ő elég csattanos választ adott azoknak, akik azt gondolták, hogy ő ehhez a feladathoz esetleg kevés. De
szégyeld úgy, magad.
De úgy tűnik egyébként, hogy folyamatosan még szezonról szezonra is tud szintet lépni Gattuso, mert egyrészt szerintem azok az igazolások, akiknél már ugye az ő véleménye is sokat számított, azok abszolút ülnek, meg hát Osimhenben úgy tűnik, hogy nagyon sok van.
Jó ez a Napoli keret, jól van összerakva, és mondom, Gattuso meg azért egy alulértékelt edző, mert egy ilyen sztereotípiát húztak rá a játékos korából fakadóan, hogy ordibálni tud, meg futni tudod, de hát az edzőként kevés lesz, bár mondjuk van, aki egy edzőtől is azt várja, hogy ordibálja végig a mérkőzéseket, és majd azzal felrázza a fiúkat. Nem biztos, hogy ez a legnyerőbb módszer, de Gattuso tud védekezést szervezni, tud labdakihozatalt leszervezni, és tud támadójátékot szervezni, gyakorlatilag mindent tud, amit egy jó edzőnek kell, és ez a Napolin meglátszik.
Jó, de tehát, hogyha most arra gondolunk, hogy egy sutyó játékosból nem lehet jó edző, akkor Diego Simeone, ezt egészen nyugodtan megnézhetjük ebben a kategóriában. Tehát nem volt kevésbé gyökér játékosként, már elnézést Diego Simeone, mint Gattuso. Igen. Tehát talán amellett, hogy Gattuso őszintén volt az, Simeone még sokszor sunyi.
Igen. De Simeonének is időbe telt, hogy megtalálja, hogy kell támadni.
Hát megtaláltam egyébként, igen, nyilván.
De meg Simeone is azért megjárta a Samár létrát, mielőtt az Atletico-hoz került.
Én emlékszem az ő Catániájára, tehát, hogy az arra Catániára, amivel majdnem kiesett, utána Montella ugyanazzal a csapattal 8. lett a következő szezonban, tehát, hogy ott azért nem úgy tűnt, mintha ő lenne a jövendő nagy edzőgéniusza, már pedig nyugodtan mondhatjuk, hogy az lett.
Abszolút.
Úgyhogy akár Gattuso-ra is várhat hasonló út. Bár ugye itt azért a Napoliban azt mindig elfelejtik szerintem sokan, hogy azzal, hogy ilyen háttér áll jelen pillanatban a klub mögött, ugye a De Laurentiis család, az, hogyha nem is feneketlen pénzes zsákot jelent, de nagyon-nagyon komoly anyagi lehetőségeket továbbra is a klub számára. Menjünk át Németországba, ahol ugye a Bayern München egy meglepő döntetlent játszott a Werder Bremennel, de szerintem még a bőven beleférő kategória.
Játékképe alapján azt szerintem azért fájt, mert a Werder Bremen semmivel nem volt rosszabb, mint a Bayern München. Mondjuk én csak a számokat néztem, meg egy bővebb összefoglalót. Ugye én imádom egyébként a Bundesligát, meg most a válogatott szünetben egész sok meccset volt alkalmam visszanézni, de hát sajnos egy időben van az angol meccsekről, úgyhogy keveset látom, de amit a Bayern Münchennél szerintem az érdekes, hogy ugye a német húzó emberek egy része, ugye Müllerik, Boatengik ugye el sem mentek a válogatottal, viszont akik meg igen, azok meg hullafáradtan érkeztek vissza, ugye ilyenkor egy válogatott szünet után ilyen eredményekből a következtetéseket levonni, azt szerintem nem mindig érdemes. A Werder Bremen meg ilyen szerint kicsit ilyen kijött a lépés szaga volt ennek a meccsnek.
Hát Neuernek is kijött azért a lépés, ahogy néztem legalábbis.
Mondjuk neki kellett azután a 6-0 után egy kis önbizalom fröccs, mert ott gyakorlatilag ami kapujára ment, abba a gól lett. Nem tehetett róla persze, de akkor is számít.
A sors gyorsan kárpótolta.
És Radetzkinek kijött a lépés? Arra emlékszem, hogy tavaly pont a Bajnokok Ligájában közvetítettem őt, és ugye akkor is pont az volt a téma, hogy az első, talán azt hiszem a Lokomotív Moszkva ellen játszott meccsem, ugye az ő hibájából kapott ki a Leverkusen, és hát nem mondom, hogy láttam ezt a mérkőzést, amit amúgy a Leverkusen megnyert a Bielefeld ellen 2-1-re, de hogyha valaki esetleg lemaradt arról
a gólról... a Bielefeldnek nem volt kapulölövése azon a meccsen, csak így megjegyzem, tehát úgy azzal a góllal, hát ugye semmiből.
Hát volt egy kapulölövése, azt Radetzky engedte el külsővel, de hát nézzék meg azt a gólt, azt javaslom, nagyon kellemes perceket és pillanatokat fog szerezni szerintem. Minden kedves nézőnek. Na mindegy, szóval beszéljünk még azért a Dortmundról, és azon belül is Hollandról, hogy hát egészen hihetetlen, amit az a srác csinál, most ugye 4 gól, hol a vége, meg hol, tehát most itt akár akár itt januárban aggódnia kell a Dortmundnak, hogy őt elviszik?
Nem létezik.
Januárban nem. Ha jól tudom, akkor jövő nyáron lépnek életbe az áradék, hogy X összegért már tovább lépít, és azon nagyon meglepődnék, hogyha nem lenne olyan csapat, aki potenciálisan a következő 10 év legjobb csatárát ne vinni el Dortmundból, de hát ebben a szezonban még ahogy játszik ez a csapat Fabrival, hát gyakorlatilag a legjobb XG különbségük van egész Európában, ami azért eléggé komoly erődemonstráció, azt megnézve egyébként, hogy milyen fiatal ennek a Dortmundnak a kerete. Jó, nyilván ilyenkor szokott az lenni, hogy a következő mérkőzésre megjátszanak egy ilyen kiábrándító X-et valami középcsapattal, mert általában ez a minta. De most viszont az nagyon jól jött, hogy meg tudtak nyerni egy olyan meccset, ráadásul hátrányból felállva, amikor a Bayern München botlott és nyomást tudtak helyezni rájuk, úgyhogy ez mindenképpen biztató, Holland meg nem normális. Jó, mondjuk Ibrahimovics meg 40 évesen hozza ugyanezt. Tehát.
Hát ez.
Még sokat kell fejlődnie.
A következő 10 év legjobb csatára Ibrahimovics továbbra is, nem pedig Holland.
De milyen tudatosan építik neki is, ugyanúgy, mint Szoboszlai karrierjét, pont ezért nem hiszem, hogy eligazolna a télen, mert teljesen fölösleges lenne most beépítenie magát egy, ha be tudja építeni egy top csapatba, ott van a nyár majd, és akkor át tudja gondolni.
Meg ez potenciálisan egy olyan szezon, hogy akár, hogyha tartani tudják ezt a lépést a játék minőségében, akkor végig versenyben lehetnek a bajnoki címért. Jó, nyilván ott van egy Lipcse, ami azért szintén jó, de hiányzik belőle a Star Power, ugye Werner távozásával, és ott ugye azért megosztanak
nyugi,
most a
gólok. Télen érkezik Szoboszlai, és...
Hát mondjuk a gólokat nem biztos, hogy ő fogja hozni, meg őt szerintem Észak-London piros felén nagyon szívesen látnak, vagy hallani is most már híreket arról, hogy tényleg megvan az érdeklő, és mondjuk szerintem... Nem.
Elvisz a szíved
hát
ezen.
Abszolút.
Az érdeklődés több helyről megvan, tudom a Szoboszlai iránt. Igen, hogyha már a Lipcse szóba került, akkor arról a BL csoportról ilyen értelemben mindenképpen érdemes beszélni. Ugye a Manchester United és a Paris Saint-Germain azzal, hogy a United kikapott a Başakşehir otthonában, megint nyíltá tette azt a csoportot, és hát ugye ott teljes körbeverés van abban a négyesben, azzal, hogy a Lipcse legyőzte a Paris Saint-Germaint, pedig előtte ugye a Manchester United tudott nyerni a PSG ellen, szóval elég nehéz kibogozni a szálakat.
Ezt mi közvetítjük a PSG Lipcsét?
Azt hiszem igen, az nálunk lesz. Nem, azt hiszem egészen biztos, az a keddes tímet.
Igen.
Így van, az lesz a Spieler 2-n.
Nézni fogom. De amúgy az egy érdekes meccs lesz, mert ez a PSG szerintem továbbra sem néz ki jól. Tehát itt a Monaco ellen például ez a Danilo Rafinha belső középpályás páros, ez valami egészen förtelmesen nézett ki, gyakorlatilag normálisan előre játszott labdájuk nem volt, és nyilván nem Mbappé sebességének köszönhetően tudtak kiarcolni egyáltalán két gólos előnyt, meg Di Mariának mondjuk az büdös volt, hogy visszazárjon védekezni, de azért kiosztott egy gólpaszt. Nem néz ki jól ez a PSG, én kedvelem Tuchelt, ő a BL-re most nyáron jól összerakta őket, de most ebben a szezonban én nem nagyon látom a koncepciót, hogy ez mivel lesz mondjuk jobb, mint az előző szezon, meg ott az igazolások minőségét is hagyjuk meg, hogy meg vannak a sztárok, Neymar, Mbappé, és közben ilyen középszerű játékosokkal töltik fel a keretet. Nincs nekem bajom Florenzivel, mert egy jó játékos egyébként, meg Danilo is egy jó labdaszerző, Rafinha is egy egész jó játékos egy spanyol középcsapatban, de ne a Paris Saint-Germainben. Tehát ha nincs Verratti a középpályán, akkor nincs középpálya a Paris Saint-Germainnek, és egy olyan csapatnak, amik ennyi pénzből gazdálkodik, és nem véletlenül, hogy Tuchel is kifejezte már ezzel szemben a problémáját, ugye Leonardo fejlő, hogy egyszerűen nem erősítették meg normálisan a keretet, és ahol a BL cím a cél, ott azért ez elvárható lenne.
Kinek van igaz ebben a vitában, ugye elég arrogáns választ kapott erre a felvetésre Tuchel.
De egyik kutya másikebb. Tuchel is azért, hogyha arroganciáról van szó, főleg klubvezetőkkel szemben, akkor azért ott lenni a porondon.
Hát jó, csak mondjuk itt az nem nagy kérdés, hogy ki az erősebb a kettejük közül, tehát hogy Tuchelnek fog hamarabb kitelni az ideje szerintem, hogyha választania kell a katari uralkodói családnak.
És érkezik Allegri?
Hát ezt az érkezik Allegri, ezt már annyiszor hallottam.
Ezt mindenkinek bedobom, hogy érkezik Allegri.
8 csapatnál.
Meg Pochettino, ott legalább kötődés is van.
Az egyébként igen, az egy érdekes házasság lenne, bár
mondjuk... Neymar pressingelését azt megnézném, ugye. Tuchelt is azért így ismertük, tehát hogyha Dortmundját látta valaki, és érdemes volt nézni, mert baromi jól játszottak, azért teljesen máshogy játszott az a csapat, mint ez a Paris Saint-Germain, és elsősorban ez mondjuk szerintem Neymarnak köszönhető, hogy rá nem lehet azt a játékot felépíteni, mint amit az a Dortmund játszott, és mondjuk ez Pochettino esetében is érdekes lenne, de hát ez már egy ilyen fantáziaszülemény.
És no. Nem érkezik Guardiola.
Hát Guardiola sehova nem érkezik.
Hát egyelőre legalábbis úgy néz ki, ha csak ki nem rúgják őt. Manchester City-te. Nem, hát egyébként szerintem ez egy ilyen...
Bocs, Guardiola nagyobb, mint a Manchester City?
Hát, nem. Pont azért nem, ahogy ő a tulajdonosokkal kommunikál.
Hogy megvan az
már bocsánat, benne. Mert nálam a Manchester City már a tulajdonosokkal egyenlő, és az de az
nem,
alázat,
nem úgy ami... gondolom, hogy a klubnak az eszmei értéke az nagyobb, mint Guardiolaé, mondjuk. Tehát, hogy melyik a nagyobb kutya, hogyha azt nézzük.
Hát ez nagyon jó kérdés. Nem, nincsen...
Én azért mondom azt, hogy a Manchester City nagyobb, mint Guardiola, mert Guardiola nem biztos, hogy már el tudja érni ugyanazt a szintet, amin korábban volt a City nélkül. Mármint, hogyha most elválna a Citytől, viszont a City biztos, hogy fönnmaradna a toppon Guardiola nélkül is.
Igazából csak provokálni akartam, de hogyha kicsit itt szerintem a végén visszatérünk magának az adásnak az elejére, szerintem az egy érdekes dolog, hogy miért igazol egy játékos a Manchester City, ez egyrészt a pénz, főleg az elején volt ez a vonzerő, de most már miért igazolsz a Citybe, hogy Guardiolával játsz?
Abszolút.
És ezt azért nehéz pótolni.
Abszolút. És pont nekem is ez jutott eszembe, egy kicsit más megközelítésből, hogy nálam is Guardiola talán azért nagyobb, mert ő bárhova megy, tehát hogyha esetleg egyszer bárhova megy, akkor amiatt azonnal izgalmassá válik az a csapat. Tehát, hogy ha egy Paris Saint-Germainhez igazolna, akkor tényleg dörzsölgetném a tenyeremet, hogy megnézzem, hogy ebből mi lesz. Ugyanez volt a helyzet a Bayern Münchennél, amikor a Barcelonához szerződött, akkor még senki nem tudta, hogy...
Szerintem ilyen edzői star power, hogyha már ezt említettem, a Guardiola után nyilván Jürgen Klopp mellett a jövőben Nagelsmannnál lehet. És például igen, ő egy potenciális jelölt
lehet. Hát meg szerintem aki a jelenben is ilyen, az Antonio Conte még. Tehát, ugye...
Csak vele ne tervez két szezonnál
tovább. Jó, persze, de ezeknél az edzőknél azért sok gyakran erről beszélünk. Ugye a Guardiola esetében is sokszor erről beszéltünk, de nála is ez van, hogy ugye az a Juventus, ahogy játszott, az az olasz válogatott, az
jó,
a
Chelsea. Jó, de Guardiola után sok ilyet tudsz mondani, szerintem legalábbis Mourinho bárhova igazol, ott is izgulunk, hogy na most akkor itt mit hoz.
Hát sokat
Simeone,
nem.
Hogyha eligazolna, ugyanúgy
hát
izgulni,
nem
vagy...
Igazol. Tehát, nem, sokat nem tudsz mondani. Tehát, hogy ez szerintem egy nagyon-nagyon szűk kör. Nagyon szűk kör, akik
Pochettino, Allegri, nem tudom, Emery. Nálam legalábbis.
Allegri azért nem, szerintem, mert Allegri sokkal inkább alkalmazkodó típusú igen. edző, mint aki a saját stílusát rá erőlteti a
igen, egyébként kevés olyan edző van, aki megengedheti magának, hogy a saját képére formáljon egy csapatot eleve, szerintem ez abból adódik.
Csak ő neki nem engedik máshol, hogy a saját képére formáljon. Igen. Na, Pete, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, meg mindenkinek a meghallgatást. Jövő héten is jövünk. Majd még itt ugye a vírushelyzet is alakítja egy kicsit, hogy kivel és hogyan, de ha minden igaz, akkor egy kicsit még inkább elkalandozunk majd Spanyolországba, úgyhogy köszönjük az eheti megtekintést, meghallgatást. Maradjatok velünk, sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Tomával.